Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgyhogy írva találjuk János első levelében, annak harmadik fejezetében, a 14. verstől a 18. következőképpen. Isten igéjét tehát János első leveléből olvasom, a harmadik fejezet 14. versétől. Így szól Isten igéje. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehet az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, a logikus gondolkozás keresi az okokozati összefüggéseket, és azért rá is kérdez alkalmasint, hogy miért éppen így, miért éppen ekkor, és miért éppen ennyire történtek meg ezek a dolgok. Egy egyszerű példa, amikor háziasszony összegyűjti a tojásokat a tyúkolban, és jön kifelé a tyúkudvarról, és miközben becsukja az ajtót, általános iskolai fizika, kiesik a kezéből a tojás, akkor az leesik a földre. Nem azért van gravitáció, mert a tojás leesik a földre, hanem azért esik le a tojás, mert gravitáció, mert tömegvonzása van a Földnek. Balga dolog lenni azt mondani, hogy azért van gravitáció a Földön, mert a tojás esik, és összekeverni az okot az okozattal. Egy másik példa, kicsit talán humorosabb, tegnap, amikor feleségem olvasott egy újságból gyermekszáj történeteket, talán ez volt a leghumorosabb közötte, ez tetszett nekem a legjobban, amikor megkérdezik a gyermeket, hogy tudod, hogy ki volt Luther? És akkor válaszol a gyerek, hogy Lutherről neveztek el egy kabátot. Tehát Luther az az ember, akire egy kabátot elneveztek. Igaz. Mert valóban itt van rajtam a Luther kabát, de balga dolog lenne azt hinni, hogy Luther egy divattervező lett volna, vagy netán egy szabó kisiparos, aki gyártott egy bizonyos stílusú kabátot, és róla elnevezték, hogy na ez az a Luther stílusú kabát, és hát Luther erről a kabátról lenne ismert. Valóban Lutherről elneveztek egy kabátot, de az ok nem az volt, hogy ő ezt a stílus tervezte volna, vagy szerette volna, vagy gyártotta volna, hanem azért, mert Luther felismerte a világ legnagyobb kérdésére a választ, mégpedig az ember legnagyobb egzisztenciális kérdését, hogyan tudok én megbékélni az Istennel. Erről megkapta a választ. Aki látta a Luther című filmet, az tapasztalat, hogy milyen érzékletesen fogalmazta meg a film rendezője. Amikor Luther már a cellájába gyötrődik, hogy Isten, mutasd meg magadat, én meg akarlak ismerni, én távozz tőlem, kísértő. És gyötrődik, és mindent megtett volna azért, hogy az Istennel megbéküljön. Amit a szerzetes rendje előírt, amit az egyháza előírt, amit ő a Bibliában előtudott, szerint mindent megcsinált volna, csak hogy az Istennel, az ő teremtőjével megbékélhetett volna, és ne kellene attól a rettenetes Istentől félnie, aki ítélő Isten. És amikor Luther Márton megtapasztalta, Istentől vette a választ, hogy elég néked az én kegyelmem. Vagy a másik, a kegyelemből hitáltal van üdvösségünk. Ezek a kijelentések, amikor az Isten szent lelke által világosságot gyújtottak ennek az embernek a szívében, akkor megváltozott az ő élete, de nem csak az övé, hanem sokaké, akik őt ismerték, és akiket taníthatott. És hát Luther Márton, mint professzor, ilyen kabátban dolgozott. És akik, miután az egyház, az akkor egyetemes egyház úgy gondolta, hogy ezek a tanok nem férnek be az ő tanrendjébe, tanrendszerébe, akkor ki kell rekeszteni, persze volt ebben politika, meg egyházpolitika, ki kell rekeszteni az egyházból ezt az embert, akkor a Luther Márton követői úgy gondolták, hogy ez legyen a mi liturgikus öltözetünk, nem azért, mert Luther Márton tervezte volna, vagy gyártotta volna, hanem mert ő is ilyet viselt, mint akkori teológiai professzor. Tehát mi volt az ok és az okozat, nagyon fontos. És hogyha mi eltévedünk ebben a rendszerben, akkor a lényeget veszítjük el, és igazából nem értjük meg azt, hogy mi is lenne a fontos, amire figyelnünk kellene. Miért jutott az eszembe? Nyilván itt van a Szentírás így van előttünk áll, ha felolvasom újra a 14. verset, János első levelének 3. fejezetéből a 14. verset, akkor rögtön tudjuk, hogy miért is említettem én mindezt. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szerettük testvéreinket. Ebből a mondatból az következne, hogyha az okot és az okozatot bontogatjuk, hogy azért, mert mi szeretjük a testvérünket, ezért üdvösségünk van. Szemben Luther Mártonnal, aki felismerte Isten világosságában, megértette, hogy nem neki kell dolgoznia valamiért, hanem az Isten cselekszik valamit az ő életében, és ezért békél meg vele az Úr, ezért rendeződik az Istennel való kapcsolata. Itt ebből a mondatból azt látnánk, hogy a Szentírás ezzel szemben halad. De tudunk el azt, hogy kinek írta János ezt a levelet, kiknek szól ez az írás, és mit akart elmondani János ezeknek az embereknek. Ahogy látjuk a fejezet címét, a fejezet címe azt mondja, hogy az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Ha még visszább menünk a levél elejére, akkor látjuk, hogy a levélnek a címzetjei azok az emberek, akik már megtapasztalták azt, hogy kicsoda az Isten, meg ők kicsodák, és hogyan lehet ennek a kettőnek, Istennek és az embernek megbékélnie. Magyarul hallották az Istennek az igéjét, megértették azt, megforgatták a szívükben, a Szentlélek élővé tette a számukra, a hit ajándékát vették kegyelemből, és a kegyelemből hitáltal üdvösségük lett Krisztusban, és az Isten az ő Szentlélek által újjászülte őket, és vehették a Szentléleknek a gyümölcsét, meg a Szentléleknek az ajándékait. És ebből a legfontosabb, vagy ami leginkább kézzelfogható, vagy leginkább működik közöttünk, az a szeretet. És a szeretet azért lehet az embernek az életében, mert hallott az Istennek a szavát, hitt abban, aki Jézus Krisztust elküldte, és ezért által megy a halálból az életbe, anélkül, hogy bírósági ítéletre kellene mennie. Anélkül, hogy az Istennek döntenie kellene felőle. Mert Krisztusban bűnbocsánatot nyert, örök üdvösséget nyert, és átment a halálból az életbe ez az ember. Tehát köztünk a szeretet, Isten ajándékaként működhet csupán. Én belőlem, Győrszi Mihályból nem sok szeretet tel neki. Én biztos válogatnék a testvérek közül, téged szeretlek, téged meg nem szeretlek, most nem mutatok senkire, nehogy azt gondolják, hogy tényleg valóban így van. Téged szeretlek, téged meg nem szeretlek. Én biztos válogatnék. De a bennem lévő Isten, a bennem lévő isteni szeretet mindenki felé megnyit. És tudom szeretni nem csak azt, aki viszont szeret, hanem azt, aki gáncsol. Én nem tudnám szeretni azt, aki gáncsol magamtól. Aki a rossz híremet kelti, aki engem bánt, vagy az enyémet bántja, nem tudnám szeretni. De a bennem lévő Krisztus, aki engem újjászült, aki az én gondolataimat átmosta, megváltoztatta, megújította, az bennem tudja szeretni azokat is, akik ellenségeim. És ugyanígy, akinek én sem vagyok szimpatikus, Krisztusban tud engem elfogadni, és Krisztusban tud engem szeretni. Nem azért, mert én aranyos vagyok, vagy kedves vagyok, vagy elfogadható vagyok, hanem azért, mert Isten ő benne is működik, és az ő szerete rajta keresztül is jöhet én felém. János tehát, ahogy mondtam, hívő embereknek írta, azoknak, akik ezt a levelet, azoknak, akik szeretnék megélni a benne való életet, a vele való életet, és nem csak elméletként szeretnének foglalkozni a szeretettel. A 14. verset így is lehetne olvasni, hogy mi tudjuk, hogy az óemberi természetünkkel nem tudnánk szeretni senkit sem. Mi tudjuk, hogy Krisztus váltsága volt szükséges ahhoz, hogy mi szeretetet tudjunk adni a többi ember felé. Nekünk, mi tudjuk, hogy nekünk szükségünk van arra a megváltásra, ami Krisztusban érkezett. Belőlünk szeretet nem áradhat más felé, csak te adhatsz, Uram, az Isten műve ez. Mindaz, ami szeretet belőlem kiárad, az Isten műve. A szeretet tehát nem az okozat, nem az ok, hanem az okozat. A szeretet abból következik, hogy az Isten előbb szeretett bennünket. Az okozat pedig az, hogy az Istennek a szeretete, amely én belém áradt, az a testvérek felé is átmegy. Ez egy csoda. Balga emberek azt mondják, hogy sokszor, hogy a hit az magánügy. Hogy a hit az nem áradhat másik ember. Felé az ott bent egy belső szobában, csendben, Isten és az én ügyen. Ezek az emberek sohasem tapasztalták meg azt, hogy milyen az, amikor az Isten megjelenik az ember életében. Amikor kicsattan, kidurran, és mondani kell, Mint ahogy a bizonyságtételek is ebből fakadtak. Ilonkát, mind a kettő Ilonka nem azért álltak ki ide most az imént, mert kényszerítettük őket, hogy no pedig most akkor nektek itt bizonyságot kell tenni, mi történt veletek. Hanem belülről feszítette őket valami, amit szerettek volna elmondani nekünk, mert ők azt megélték az Istennel. És ők szerették volna, hogy most mindnyájan részesülünk abban az áldásban, amit ők kaptak az Úrtól, mert nem magánügyed, mondták ők. Pedig nagyon komoly belső, mondhatni azt, hogy titkos dolgokról beszéltek itt előttünk, családi belső dolgokról, amelyek nem feltétlenül tartoznak mindenki elé. De ők úgy gondolták, belülről feszítette őket az Isten, hogy mondjátok el. Tehát lehet, hogy ugyanebben szenvednek sokan mások is, és épülhetnek ezáltal. Tehát nem magánügy a hit, és nem lehet magánügy az sem, hogy én a szeretetet Istentől megkapom, és akkor én rettentő boldog vagyok, mert az Isten engem szeret, és én ezt el nem mondom nektek, hogy az Isten engem szeret. Ilyet nem lehet megélni. Ilyen nincs a világon sem. Ha én átélem azt, hogy az Isten engem elfogadott, Isten engem szeret, akkor én ezt ráöntöm a világra, hogy képzeljétek el, az Isten szeretet, és engem ismertek nagyon jól, tudjátok, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy szeressen engem valaki is. És az Isten engem szeret. Isten engem elfogadott, és én azt a szeretetet, amit az Isten nekem adott, nem tudom magamba rekeszteni, és az folyik felétek. És ti is kaptok belőle. Ja, most tehát azoknak az embereknek írta le mindezt, akik tudták, hogy Isten megváltása mit jelent egy ember életében. És tudták azt is, hogy ennek túláradó következménye van. Az Istennel való kapcsolat valahogy kibudjon az emberről. És hát János figyelmeztette őket, hogyha ti azt mondjátok, hogy az Isten szeretitek, és a fele barátotok felé nem nyíltok meg, akkor ott valami baj van. Az Istennel való kapcsolatotokkal. Akkor nem működik a négy szem közti kapcsolatod az Istennel. Hát azért nem szereted azt, akit látsz, volt múlt vasárnap az igény, azért nem szereted, akit látsz, mert akit nem látsz, azzal nincs meg a kapcsolatod. Ha az ő szeretetét te nem veszed, a tiéd hamar el fog fogyni. Egy-két emberre jut, azokra, akik kedvesek neked, de nem jut arra, aki az ellenséged. Nem jut arra, akinek az Isten szeretné adni azt a szeretetet. És nagyon csodálatos gondolat az az Isten igéjében, hogy erről látszik meg, hogy én Isten vagyok, hogy ti szeretitek egymást. És gondolják el a testvérek, hogy és vagyunk 70 fő körülbelül az Isten tiszteletünkön, bennünket, 70-ünket legalább ugyanennyien, de sokszor ennyien figyeltek, hogy fölöltöztünk, honunk alá csaptuk a Bibliánkat, vagy az énekeskönyvünket, és elindultunk a templom felé. Vajon ezek az emberek mit tapasztalnak a mi életünkből? Hogy de jó ezeknek, hogy ezek szeretik egymást. Hogy ezek támaszkodhatnak egymásra. Ezek elfogadják egymást, ezek a nehézségben is, meg az örömben is együtt vannak. De jó lenne közöttük lenni. Vajon ezt látják-e? Vagy azt látják, amit sajnos sokszor mondanak a templomos emberekről, és mondják a katolikusokról, reformátusokról, meg rólunk evangélikusokról is, meg baptistákról, metodistákról is, hogy minek megy az ilyen templomba. Mert vasárnap a hón alá csapja az imakönyvét, bibliáját, énekeskönyvét, vagy kinek midukál, elmegy a templomba, ott tölt egy bizonyos időt, és amikor jön haza, ugyanúgy beszekszik a feleségével, férjével, ugyanúgy káromkodik az udvaron, ugyanúgy szeretetlen a szomszéddal. És akkor szokták mondani, minek jár az ilyen templomba? Vajon bennünket hogy látnak? Ugyanígy, hogy minek jár az ilyen templom, hogy azt mondják, hogy mi lehet ezek között? Mi tartja ezeket egybe? Miért boldogok ezek, amikor egymással találkoznak? És miért segítenek ezek egymáson? Miért hordozzák egymásnak a terhét, amikor semmiféle családi kötődésük nincs? Miért szánnak ezek időt egymásra? Miért szánnak ezek pénzt arra, hogy együtt legyenek? Meg energiát? A világ nem értheti meg, ezért egy óriási kérdés lesz benne, mitől működik ez így közöttük. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet sokszor emlegetem a testvéreknek, a második fejezetnek a végét, amikor elhangzik a pünkösdi beszéd, és utána olvasunk arról, a 42. verstől kezdődően, hogy hogyan élte az életét az első gyülekezet. És akkor olvassuk, hogy egyek voltak az apostoli tanításban, a kenyér megtörésben, az imádságban, a közösségben, ezzel a négy gyökérrel belegyökereztek Jézus Krisztusba, és utána azt látjuk, hogy mindenük közös volt, naponként megtörték a kenyeret házanként, És egy csoda történt közöttük, mégpedig az, hogy naponként gyarapodott a gyülekezet az üdvözültekkel. Nem érdeklődőkkel, nem kíváncsiskodókkal, nem gyülekezeti tagokkal, akiket adminisztrálni lehet, és lehet sorszámot adni nekik, hogy hányan vagyunk, hanem azt mondja az ige, hogy az üdvözültekkel növekedett a gyülekezetnek a száma. Miért? Azért, mert azt mondták, hogy ilyet még mi nem tapasztaltunk. Honnan van ezeknek erejük ahhoz, hogy kinyissák a házukat, és azt mondják, hogy gyertek be, törjük meg itt a kenyeret. Honnan van ezeknek erő ahhoz, hogy a másiknak a szükségére figyeljenek, és azt mondják, hogy én most szükségben van, és én a segítségére vagyok. Honnan van ezeknek ereje ahhoz, hogy egymás terhét hordozzák? Hát mondjátok már el nekem. És hát ismerjük Simon mágusnak a történetét is, aki azt mondja, hogy ez egy jó biznisz lehet Isten szent lelkével dolgozni, ebben erő van, és hogyha én ezt az erőt birtoklom, akkor én ebből tudok valami profitot is termelni. Nos hát ez átok alá tartozik, de hogy ebben valóban erő van, hogy ez valóban áldás lehet, és erre valóban vágyik az egész világ Simon mágustól kezdve a mellettünk élő szomszédig, az bizonyos. Mert szeretné az Istent megtapasztalni, és az Isten azt mondja az igéjében, hogy nem tapasztalhatják meg másként, mint hogy látják azt, hogy ti szeretitek egymást. Ebből ébred egyféle vágy, ami majd utána elvezeti oda őket, hogy meghallhassák az Isten igéjét, az evangéliumot, megérthessék, szívükbe juthasson az Isten szent lelke által, megfordulhasson az életük, elfogadhassák az Isten kegyelmét, újjászülesse őket az Isten szent lelke. De ennek a gyökere az, hogy ne ti, akik az Isten gyermekei vagytok, akik az Úr megváltottai vagytok, ismeritek egymást, közöttök van egymáshoz, hordozzátok egymást terét. Együtt tudtok örülni, és együtt tudtok sírni. Olyan jó lenne így megvizsgálni magunkat. Vajon mi ilyen közösség lehetünk-e, hogy amikor látják az életünket a világban, akkor azt mondják, hogy de jó lenne közétek tartozni. Nem tudjuk, hogy mi az, ami közöttetek működik, de olyan jó lenne azt megismerni. És akkor tudnánk mondani az igét, hogy elég néked az én kegyelmem, vagy kegyelemből hitáltal van néked üdvösséged, mint ahogy Luther Márton is ráébredt arra, hogy ez a legfontosabb üzenet, amit az Isten az emberek számára adott. Tehát a szeretet, még egyszer mondom, nem ok, hanem okozat. A szeretet az, amit az Isten az ő szent lelke által ajándékba ad nekünk. Amivel mi nem tudunk, nem rendelkezhetünk, inkább így mondom, nem rendelkezhetünk. Nem tudunk igényelni belőle, na még kéne ebből a szeretetből Isten, akkor adjál gyorsan. Hanem az én Istennel való kapcsolatomból fakad, hogy én oda tudok állni a nyomorult mellé, oda tudok állni amellé, az idegen mellé, vagy ellenség mellé, akivel egyébként szóba se tudnék állni. És említem megint azt az ápolónőt, aki 80-as években olvastam a Vetés és Aratásba, aki a leprásokat gondozta, és amikor a színésznő, aki nagy pénzt ajánlott a lepratelepnek, odament, és azt mondta, hát én ezt nem tudnám csinálni. A gondozőnő fölhajolt hozzá, és azt mondta, oda nézett rá, és azt mondta, hogy a világ minden kincsért én se tudnám csinálni. De az én Uramért, az Úr Jézus Krisztusért még ezt is meg tudom tenni, hogy azt az egyébként rettenetesen bűzlősedet, azt a rettenetesen nyomorult helyzetet, amit egy ilyen lepratelep jelent, el tudom hordozni. És tudom szeretni ezeket az embereket. Krisztusért, pénzért nem tudnám. Nem tudnának megfizetni érte. De Krisztusért igen. Nem tudnának megfizetni azért, hogy a nyomorult mellé odálljak, de Krisztusért oda tudok állni. És olyan jó tudni ezt, hogy az Isten a szívünkbe adja. És a világ ezen keresztül lemérhet bennünket, hogy hányadán állunk az Istennel. Az Isten rendje, hogy a szeretet működjön közöttetek, és mi, mivel szeretjük a felebarátunkat, tudjuk, hogy rendben vagyunk az Istennel. A felebarátunk az, aki ránk szorul, akinek szüksége van arra, hogy segítséget kapjon rajtunk keresztül, de az Istentől. A szeretet tehát Istentől jövő, előbb volt, mint a miénk, az ő szeretete megelőző szeretet, amikor mi még meg sem születtünk, amikor még mi bűnben voltunk, az Isten értünk adta az egyszülött fiát. Ez a szeretet. És ebből a szeretetből fakad a mi szeretetünk, hogy visszautaljunk a múlt vasárnapra szintén. És azt mondja az ige, hogy mivel ő előbb szeretett bennünket, és mivel ő odaadta szeretetből önmagát értünk, ezért mi tartozunk neki azzal, hogy szeressük a felebarátainkat, és ez a tartozunk szó nagyon rosszul veszi ki magát ebben az összefüggésben, és ez a tartozunk nem azt jelenti, hogy kutya kötelességed szeretni a felebarátot, hanem ez a tartozás ahhoz hasonlít, mint amikor fölveszünk az OTP-től egy kölcsönt, vagy egy banktól egy kölcsönt, hogy ne reklámozzuk egyik céget sem, fölveszünk egy kölcsönt, és ebből következik, hogy én fizetem a részleteket. Nem dönthetem el, hogy most persze eldönthetem, csak annak következménye van, de ebből következik, hogy a részleteket aztán én fizetem vissza. Automatizmus. Fölvettem, megkaptam, és aztán részletekben fizetem. Az Isten azt mondja, hogy ha te megkaptad az Isten szeretetét, akkor ebből következik az. Úgy következik belőle, hogy még nem is dönthetsz róla, hogy ez jó vagy nem jó, vagy így kell, vagy nem így kell. Következik belőle, hogy te szereted a felebarátodat, ott vagy mellette, és az ő örömében és bánatában segítségére lehet. A 18. vers foglalja össze és adja meg egy mondatban a megoldást. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ne beszéljünk a szeretetről, mert ez nem filozófia, nem ideológia, hanem gyakoroljuk azt. Azokat, akik nem szeretnek bennünket, akik ellenünkre vannak, akik ellenségeink, azokon keresztül mutassa meg az Isten, hogy az ő szeretete van bennünk, és mi is tudjuk őket szeretni. Olyan jó lenne, hogyha valóban működhetne, nem csupán magunk miatt, mert nekünk is jó egymás szeretetében feredőzni. De a világnak van alapvetően szükség arra, hogy mi az ő szeretetét megéljük itt a közösségben. Mert a világ erről tudhatja meg, hogy Isten van. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, annyi minden történik körülöttünk, nagy tragédiák, óriási szenvedések, meg nagy örömök, sikerek, és olyan nehéz benne részt vállalni, hogyha nincs közünk azokhoz az emberekhez. De tudjuk, Urunk, hogy a te szereteted, amely megelőző szeretet volt, és nem abból fakad, hogy mi szerettünk téged, hanem te önmagadat föláldoztad a mi üdvösségünkért, úgy szeretted ezt a világot. Add meg, hogy belőlünk is így fakadhasson a szeretet azok felé, akiknek szükségük van rá. Ezért kérlek, Uram, hogy világítsd meg mindannyiunk számára, mi az, ami elválaszt te tőled, mi az, ami nem engedi, hogy ez a óriási szeretet rajtunk keresztül áramoljon. Mivel rontjuk meg mi a te szent lelkednek gyümölcsét, ajándékait? Mi az, ami elveszi az élét és a lényegét a te szeretetednek? Hogy aztán tudjuk ezt rendezni te benned, hogy aztán tökéletesen működhessék az, amit ebben az igében is írtál, írattattál Jánossal. Köszönjük, Urunk, hogy eljuthatunk egészen odáig, hogy örök életünk van, átalmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a fele barátainkat. Add meg, Uram, hogy ilyen bizonyosságok lehessenek a szívünkben. Add meg, hogy mindegyikünk eljuthasson ide, te általad a te szent lelked világosságában, és dicsőíthesse a világ a te nevedet, és fölismerhesse azt, hogy te vagy az egyedüli megoldás, te vagy az egyedüli út a békességhez. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, így közöttünk, hogy itt a föld életünk során sok küszködés közepette is, amikor akadályok, meg csapdák, meg szakadékok vannak az életünkben, eljuthassunk arra a mennyei elhívásra, amit fiadban az Úr Jézus Krisztusban adtál mindnyájunknak. Amen.